Folytatódik az Okosutas magazin, összehasonlítunk, de most már hajós cégeket, azt a kettőt, amelyik a legnagyobb flottával várja a legfontosabb, legforgalmasabb utazási útvonalon a földközi tengeren a magyar utazókat is. Egyébként mindkettő olasz gyökerű, az MSC olasz-svájci, a Costa viszont nagyon olasz, azt kell, hogy mondjam, de ez a fedélzeten is érezhető és kiderül, és a Costán, és akkor már is belecsaptunk az egyik összehasonlítási pontba az utazók, vagy az utazók összetételén, kimondottan földközi tengeri kanyaroknál, ott jóval több az olasz. Lényegében 90%-a, hogy én satszolom, az olasz, francia, és melyik ország van még ott? Spanyol utas, igen, amit érintünk. Mert ezek az utak alapvetően úgy néznek ki, hogy Barcelona szokott lenni a biztosan érintendő pont. A probléma inkább azzal van, hogy már nem bírja Barcelona. Nem csak, hogy a kikötő egyre kevésbé bírja, mert már több hajó érintené, mert tényleg egy kiváló célállomás, de ott el is kezdték csökkenteni a kapacitást és kipaterolni a cégeket. A város nagyon-nagyon kényelmes, a város központ, tehát az, hogy leszállsz a hajóról, és akkor mondjuk sétálsz egy negyed órát és a Ramblán vagy, tehát az mondjuk tényleg egy nagyon kellemes, nem mindegy, hogy még egy hosszasabb busz utazással jutsz el mondjuk a városba, amit mondjuk Róma esetében, hát nyilván nem lehet a tengert bevezetni a városközpontba mindenhol, úgyhogy viszont egy olyannal kezdjük még, ami mind a kettőnél hasonló, és tök fontos, és azért is vannak így az utazók, hogy ezeknél a földközi tengeri általában egyhetes kanyaroknál, amik mondjuk a Genova, Marseille, Barcelona, Balear-szigetek valamelyike, esetleg Szardínia, esetleg Szicília, vagy Róma, vagy Nápoly, esetleg egy Cinque-Terre és vissza Genovába, illetve Genovai öbölbe inkább úgy mondanám, mert Savona, Genova, bármelyik lehet, és akkor még talán, ha szerencséd van, akkor Korzikát is érintik, úgyhogy ezekből az útvonalakból a két szolgáltató, tehát az MSC és a Costa mindkettő biztosítja azt, hogy bárhonnan, bárhova lehet menni. Tehát nem úgy van, az elején beszáll egy napon mindenki, a teljes hajó, és a végén kiszáll mindenki ugyanott, hanem folyamatosan cserélődik az utazóközönség, bármelyik állomástól, bármelyik állomásig lehet foglalni, lehet kiszállni, lehet beszállni. Magyar utazó megkezdheti a kört Barcelonában, Marseille-ben és Genovában is, most csak azt a három város mondtam, amelyikben egész évben van közvetlen járat. Egyébként a genovai az új, Mallorca Károl is lehet indulni, hogyha ott állunk meg, de hogyha természetesen ugyanez érvényes Rómára is. Annyi jó tanács, hogy amelyiket jobban megnéznénk, onnan kezdjük, ahol eltöltenénk egy-két napot, mert ugye ha hajózunk, csak egy fél napunk van, annál kezdjük és fejezzük be, meg persze nyilván a menetrend, meg az ár is számít. Általában egyébként a genovai, illetve a genovai öbölből indulás a legolcsóbb, és drágább szokott lenni, hogyha Barcelonában vagy Mallorcán kezdünk, de nem mindig. Na, de a különbségeket így értük, nem?
Is kell jutni.
A Mallorcára is van közvetlen járat nyáron, illetve a nyári félidőben, nem csak a nyári fő szezonban, hanem a nyári menetrend időszakban, tehát március végétől október végéig Mallorcára is könnyű jutni, mert van közvetlen járat. Ami természetesen ugyanaz, csak nagyon gyorsan végfutva az általános dolgokat, ami mindegyiknél ugyanaz, hogy a teljes ellátás benne van az árban, a fedélzeten az ilyen jacuzzi, meg edzőtermek, meg a kajáldák egy része, az ingyenes benne van az árban, nyilván a medencék, a napágyak és hasonlók. Ahol már különbség van, viszont ami két összehasonlítandó alanyunk az ugyanaz, az pont a kaja policy olyan értelemben, illetve az ital, hogy náluk csak a reggelinél persze a gyümölcslén meg minden, de amúgy igazából csak a víz és a, hát hogy hívjuk azt a híg?
Hosszú kávé.
Hosszú kávé. Az a nekem más jött volna a nyelvemre, tehát az a nem túl finom, de hosszú kávé. Tök érdekes, már azt is máshogy oldják meg, viszont hogyha valaki úgymond normális kávét, hogy ez egy jó eszpresszót, vagy kapucsinót akar inni. Ezt például már reggelinél felszolgálók hozzák, az MSC-nél, a Costa meg kirak egy gépet, ahol magad érinted a kártyát, és akkor az már egy automata, de azért minőségibb kávét csinál, persze nyilván messze nem érje el azt, amit a tök jó kávégépekből a bárban tudsz szerezni. A Costával kapcsolatos félelem, és amit kiemelnek már az utazók rögtön, hogy az egyetlen hely, ahol vizet tudsz magadnak csapon, és bármikor tudsz inni, az az önkiszolgálók szolgáló étterem, ami viszont sokszor bezár. Ez 0-24-es az MSC hajókon, a Kosztánál viszont ez bezár. Viszont érdemes itt hozzátenni, hogy ez végül is az eltérő kajáltatási koncepcióból fakad. Itt ugyanis mindig van valami alternatív hely, ahova el lehet menni. Nem mindig olyan, ahol tudsz vizet csapolni, tehát valóban annak időszakon, amikor csak a bárban tudsz valami kólát szerezni vagy venni. És ha nincsen italcsomagod, ami szokás szerint mindenhol túlárazott, tehát lényegében csak folyamatosan részegeknek éri meg, ezt kiszámoltuk, tehát ehhez képest féltünk is, hogy sok utastárs majd ilyen lesz, és abszolút nem jellemző.
Tehát vagy nagyon jól bírják.
Vagy nagyon jól bírják, igen, vagy hozzászoktak már, de abszolút nem látványos, és egy-két igazi, jókedvű tántorgó utasra szoktunk találkozni egy hét alatt ezeken az utazásokon, ez a most a legutóbbi se volt máshogy. Szóval a Kosztánál az a koncepció, de mármint az étkezésig, koncepció, hogy az önkiszolgáló étterem az kisebb, mint az MSC-nél, ezért ha valaki nem nézi a többi opciót, akkor ott valóban nagy tömeg van, ráadásul nem magadnak szeded a kaját, ki vannak rakva, viszont a túloldalról adják neked, ők fogják meg a tányért, és ők fogják meg az evőeszköz. Kimondottan ráfeküdtek arra, hogy ne legyen érintkezés, ne legyen vírus átadás, mert a hajókon könnyen terjedő norovírus hányosfosos. Nem, tényleg, nem lehet máshogy. Az egy komoly probléma, és ezt is próbálják kiküszöbölni, de olyan apróságokkal is, hogy az összes WC gombbal nyitható, és a kilincseket leszedik, hogy ezek a fő pontok, ahol a fertőzések terjedhetnek, ezeket kiiktassák. Ez tovább lassítja nyilván az étkeztetést, viszont percre pontosan kidolgozva, és naponta más időpontokban kinyitnak alternatív más éttermek is, hogy levegyék a terhet a fő önkiszolgálós büfé jellegű étteremről, tehát a mezei nagy, egész nap folyamatosan svédasztalos étterem mellett vannak átalakíthatóak, este rendes menüsor, rendes felszolgálás, kiváló minőségű kaja, de reggelinél és délben beállnak svédasztaloztatni bizonyos időkben, és naponta változó, hogy mennyi időre nyitják ki, attól függően, hogy éppen kikötés van, sok ember száll ki, vagy éppen tengeren van a hajó, és mindenki ott van. Profin ki van találva, és tényleg soha nem volt tömeg. A vége felé már most az utolsó Costa Toszkánás utamon direkt arra mentem rá, hogy próbálok tömeget keresni, hogy nem igaz, hogy ennyire eloszlik. Csak egy helyen volt, az önkiszolgáló étteremben, az összes többi, ahova volt, amikor és ahol voltak alternatívák, reggelinél is, meg ebédnél is, sose volt velük probléma. Az MSC-nél ez nincs más, tehát ott ez egy önkiszolgáló étterem van, ott az ilyen nagy koccanások, meg asztalkeresések szoktak lenni
reggelinél főleg. Kellemetlen, ugye vagy korán kell menni reggelizni, amikor még a többség vakaródzik a kabinba, vagy későn.
Igen.
Csak ha meg későn mész reggelizni, akkor az ebéded is el fog tolódni, mert ha 10-kor reggelizel, akkor nem fogsz 1 órakor ebédelni, vagy hát én nem tudok.
Igen, de hát egyáltalán, hogyha hajón vagy, de ha elmész kirándulni, akkor neked is más vagy jön ki a matek. Ráadásul különböző időpontokban köt ki a hajó, és ehhez kapcsolódóan indulnak a kirándulások, amikor jönnek a buszok és somon elmennek a hajó által szervezett, vagy a hajós cég által szervezett kirándulásokra. Nagyjából azt lehet belőni, hogy amikor ezek a kirándulások meg vannak hirdetve, ez aki nem vesz részt, az is látja, hogy mikor van, mert egy csomó kijelzőn van, és ha látod, hogy 9 és 9.30 között, akkor pontosan lehet tudni, hogy 8 és 8.30 között lesz a legnagyobb tömeg a kajáldákban, és akkor vagy elé, vagy mögé. Érdemes lőni. De egyébként, ami miatt még a Kosztát jutólag láttam, lepontozták a résztvevők, főleg angolok és amerikaiak, mint kiderült, az a Kosta hozzáállása a junkhoz. Az MSC hajókon mindig az önkiszolgáló étteremben, vagy máshol pizzaszelet, mini hamburger, sült krumpli, korlátlan és ingyenes elérhetőség. A Costa máshogy áll hozzá. A pizza az fine dining, külön fizetős, eszméletlen jó minőségű, de egy külön pizzázót, pizzéria működik, és nem ad pizzát, nem lehet az önkiszolgálóba bármikor. Hamburger sincs, a hamburger pedig szintén egy nagyon jó minőségben, az egyik bárban, ahol egyébként a ilyen rockosabb koncertek is szoktak lenni, ahol két rockzenekar is, vagy egy rockzenekar, meg egy ilyen erős rocker, kalapos Texas csávó, egy szálgitáros, igen, Müllmeier Johnny váltott egymást, nyilván ez váltakozik, de az egyszemélyes Müllmeier Johnny-nál egy még sokkal Müllmeier, egy konkrét Müllmeier rockzenekar is volt, akik a legnagyobb színpadon játszottak egyébként. Na mindegy, most nem
a legnagyobb Müllmeier zenekarok is baromi nagy színpadokon is tudnak játszani, de ez ismét egy olyan irány, amiben ne induljunk el. Kanyarodjunk vissza a
kajákhoz.
A kajákhoz. Akkor mi van ingyen?
Hát a rengeteg féle.
A rizs meg a sült csirke?
A sült csirke, nem csak sült csirke, mindenféle húsétel,
szóval,
mindenféle
saláta. Tehát amit állva meg lehet enni egy papír minden, tálcáról, az nincsen.
Minden ott van, ami szokott lenni, sokféle változatban, amit egy önkiszolgáló étteremben elvehetsz, sokféle körettel, sokféle salátával, semmi gond nincs ezzel, pont a junk hiányzik belőle, és ez érdekes a Kosztánál, hogy ezt is kiemelte. Nyilván fizetős egy külön tök jó susizó, külön ázsiai, külön japán étterem van, plusz külön susizó van, de ugyanilyenbe kiemelték a pizzát is, és a hamburger sült krumplit is. Na most úgy tűnik, hogy az amerikaiak ezen teljesen leteszik a hajukat és lepontozzák, mert ezt egyszerűen ez elképzelhetetlen. És ugye az MST-nél sem így van már, hát az amerikai cégeken meg aztán ez teljesen elképzelhetetlen, úgyhogy tök érdekes, hogy a Kosztán ezt teljesen máshogy csinálja. Még akkor a pénzügyi elszámolás, ami mindig érdekes, és az a például rá lehet fázni, illetve először nem is az elszámolás, hanem az árképzés. Ugye aminél rögtön rá lehet fázni, hogy a teljes ár, amit az ember lát, amikor keresgél esetleg ilyen utakat, abban a bóravalót van, amikor nem számítják bele. Az amerikai cégek szinte soha nem számítják bele, és most már nagyjából 20 dollár, illetve 20 euró környékén van a per fő, per nap ár, amit általában erre rászámolhatunk. De van, amelyiknél meg nem. Arról már beszéltünk, hogy a német cégeknél minden benne van, sőt a német cégeknél még egy alapitalcsomag is benne van, de hogyha a Costa és az MSC-t nézzük, ezeknél a cégeknél is változik. Tehát volt, amikor az MSC-nél is volt még kiegészítőként plusz díj, volt, amikor nem. Ha a német oldalon foglalunk, akkor általában teljes árat látunk, akkor nincs. De például és legutóbb a saját oldalokon nem is lehetett foglalni, hanem átirányított közvetítőköz, az MSC-t nem tudtam összehasonlítani, de most például a Costánál középutas megoldás van. Tehát amit látunk a saját oldalukon árként, abban nem is boravalónak hívja, hanem valami service charge, mit tudom én, mi a neve neki, de a lényeg az, hogy még van, viszont nem 20, hanem csak 11. Tehát a 11 euró per fő per nap az még azon felül lesz, és ezt egyébként valóban naponta számolja föl a rendszer. Na de hogyan is a pénzügyi elszámolás, mert például ugye az amerikai cégnél tökre ráfáztunk azzal, hogy minden nap zárolja az aznapi költésedet,
majd pedig
a teljes összeget rátszámlázza úgy, hogy az árulás rajta marad, tehát néhány hétig dupla terhelés van gyakorlatilag a kártyádon. Az MSC ezzel szemben, amikor regisztrálod a bankkártyát, amihez kötöd a hajós kártyát, amivel mindent fizetsz a hajón, meg azt funkcionál kilépőkártyaként, az annyitod a kabin alatt mindenre jó kis kártya, nyilván. Ott van egy zárulás az elején 200 euró, és ha azt túlléped, akkor már nem is nagyon tudsz fogyasztani, ezt rögtön meg kell csinálni, viszont a végén csak ez a 200 eurós marad rajta, és akkor egy egyszerű elszámolás van. Viszont a Costa még jobb, mert a Costánál semmiféle zárulás nincsen, minden nap, amit aznap éppen a hajón fogyasztottál, vagy rád számláznak, ezt mindjárt mondom, mi a különbség a kettő között, az egyszerűen mezei tranzakcióként elindul, tehát zárolódik, majd két nap múlva elszámolódik, mintha bármit vettél volna a szárazföldön, és a utolsó napon is csak a utolsó napi rá, és kész, semmi extra nincsen. Ami furcsa volt, hogyha veszel egy csomagot, hogy előre megveszel volna nagyon kedvezményesen, én mondjuk a Wellness volt nagyon akciós, és akkor megvettem a belépőt, azt valahogy furcsa részletekben, és nem egyelő részletekben egy nagyobbat a második napon, a másik felét meg a ötödik napon teljesen véletlenszerűen terhelték, hogy ebben mi a logika, ezt nem egészen tudom, de ez már szerintem apróság. Úgyhogy ezzel igazából nem volt gond. Mi volt még különbség, illetve mi lehet még különbség? Dress code. Ez is egyébként sokak félelme, hogy akkor most tényleg gálaruhát kell vinni, meg öltönnyakkendős kötelező esték vannak. Van, ahol egyébként ezt tényleg szigorúan veszik, de ez nem a két mostani főszereplőnk. De akkor mondd el, mert azért...
Nekem az volt szimpatikus.
A piendo?
Így van. Tehát ott voltak bizonyos éttermek, meg bárok, ahol este 6 után nem lehetett rövidnadrágba, mintáspólóba, papucsba lézengeni.
Tehát minimum zárt cipő, igen, hosszú nadrág,
egyszínű
és galléros. Azt hiszem a teniszínben még be...
A teniszpólót elfogadták, és
csúnyán néztek,
és a gyerekeken, vagy hát mondjuk a tinédzser fiúknál elfogadták az egyszínű pólót.
Igen.
De igazából a közönség jelentős része nagyon-nagyon szépen fel volt öltözve, tehát te érezted magad kicsit kellemetlenül ott a sutyó ruházatban.
Mindig minden hajónál van napi dress code, és ez van, amikor laza, de amikor gála night van, vagy formal kiírják, akkor ott tényleg a vacsoránál abszolút elvált, egészen a nyakkendős szintig, meg hát az a majdnem a nagy estélye lányoknál.
Hát a black tie volt black tie az ünnepi szint. Vacsora, igen. És az nagy estélye, igen. Hát nyilván mi nem vittünk nagy estélyt, meg nem volt mindenki.
Igen, de most nem a mostani két főszereplőről beszélünk, ugye ez a P&O, ami az érdekes, az anyavállalata ugyanaz a Costának meg a P&O-nak, csak az egyik ugye az olasz meg mediterrán közösségre lő, a másik meg az angolokra, és általában ugye a brit bázisokról indítja a hajóit. Ott is van egyébként egy kis kapu, tehát az önkiszolgáló étteremre ez nem érvényes.
Nem mindenre vonatkozik, így
ez csak a bárokra, vacsorázó helyekre, tehát hogyha te az egészet annyira utálod, akkor nem tudsz elmenni vacsorázni a rendes étterembe, de az önkiszolgálóba elmehetsz lazább öltözékbe is. Na most, hogy néz ez ki Costa és MSC ügyben? Az MSC valahol középúton van, igenis közlik, és fontosnak tartják, és kiemelik a napi dresszkódot, és van formal night, általában sokan kiöltöznek, de ha véletlenül te nem vagy olyan szépen kiöltözve, azért nem szólnak, és be tudsz menni, nyilván rövidgatjában nem.
Nem, de itt a kiöltözés mondjuk egy farmer és egy bármilyen egyszerű ing.
Az így, működik. Így a Costánál viszont én 3 napig nem is tudtam, hogy hol van a dress code, valahol megtaláltam, nincs ráírva például napi programpapírra se, másiknak abszolút kiemelt helyen szerepel, végül megtaláltam, és nem is úgy voltak ezek meghatározva, hogy most ez estély, vagy hogy formal, vagy casual, vagy bármi hasonló, vagy black tie, hanem hogy piros-fekete, meg színekkel volt meghatározva, és a végén volt, hogy egyáltalán semmilyen, vagy bármilyen, és hát nagyjából láttam, a piros-fekete napon megnéztem a vacsoránál, nagyjából minden egyedik ember valóban próbált piros és fekete környékén öltözni.
Igen,
de hogy a kettő közül jóval lazább ennek a figyelembevétele a Costa.
Ha jól emlékszem, az volt még a kikötés, hogy étterem, hogy strandruhába, fürdőruhába nem menjenek be az étterembe.
Igen, ez még a leglazábbnál, ami a Norwegian Cruise Line volt, az amerikai, aminek a mottoja is az, hogy szabad utazás, semmiben nem szólunk bele. Még ők is javaslatként ezt fölteszik, hogy flip-flopba, rövidgatjába, ha lehet, akkor
nem is rövidgatja, hanem fürdőruhába.
Fürdőruha? Igen.
Fürdőruhába. De ott nem nagyon tartották be ezt, tehát az, amikor ott bejöttek ebédelni, és a fürdőruhára rádobták a köntöst, és ott leültek enni.
Igen, hát
szerintem az elég már illúzió romboló. Legalábbis nekem az volt.
Szerintem magyar embernek is sok már, ugye általában, vagy átlagosan. Szóval van egy kis különbség a dress code-ban is, de hogy egyik sem a legextrémebb, egyik sem a leglazább, és a leginkább formális oldalon áll. Na hát ezeket gyűjtöttük össze, és gyorsan, bár már lejárt az időnk, még végig húzigálom itt a jegyzeteimet, de a legfontosabbakat szerintem elmondtuk. A lényeg az, hogy mindegyikkel egyszer szerintem érdemes kipróbálni, aztán vagy nagyon fog tetszeni, vagy nagyon nem. Állítólag az újonnan érkezőknek a 80-valány százaléka az alig várja, hogy újra mehessen, úgyhogy te vagy a kisebbség.
Igen. Hát, de én ezt már megszoktam szerintem az elmúlt 44 évben, hogy én rendszerint kisebbség vagyok.
De azért még van egy-két olyan célállomás a Földön, ahol még téged is majd újra hajóra lehet csalni.
A célállomás, ez a kulcs szó, igen, a célállomás.
De hát jó, meglátjuk, hogy tudunk-e valami alaszkát bingizni neked, vagy valami hasonlót, esetleg rá lehet bírni. Na, köszönjük a figyelmet, ennyit tehát a két összehasonlításról, jövő héten ismét lesz Okosutas magazin, addig is.
Olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a Rádiókafét, bízz magadban, utaz okosan, sziasztok!